Na hát a mai műsorban még sok érdekességnek kell, illetve fog elhangozni. A vonalban Szabó Péter éghajlatkutató. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A mai műsorban beszélgetünk egy kertésszel egyébként, akivel átvettük a csapadék, az évi csapadék mennyiséget körülbelül itt Magyarországon, meg arról, hogy mennyire változott meg a napsütéses órák, illetve a napnak az ereje az utóbbi időben. Szóval valahol kezdjük el, mondja legyen ön kedves, ön mennyire pesszimista a jövőt illetően? Mondjuk itt Magyarországon, még szűkítsük.
Hát... Azt nem mondanám, hogy pessimista vagyok. Inkább a számoknak próbálok hinni, és ezt inkább akkor úgy nevezem, hogy realista. Tehát vannak különböző forgatókönyvek, amelyeket mi a jövőre vonatkozóan elemzünk a klímamodellek segítségével, és ebből természetesen van pessimista jövőkép is, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy folytatjuk az életünket, ahogy eddig is, tehát hogy nem végzünk érdemi kibocsátás csökkentés, vagy pedig átérünk egy zöldebb, jóval optimistább jövőképre.
Uh-huh. Ez egy picit olyan nekem, mint hogy pessimista lenne, hiszen azt mondja, hogy ha minden így megy tovább, ahogy van, az nem jó. Az nagyon nem jó.
Igen, ez így van. Tehát, hogy a business as usual forgatókönyv, ami azt jelenti, hogy továbbra is ugyanazt végezzük, mint eddig, az nem jó, hiszen az például nyáron további 5-6 Celsius fokos melegedést jelent Magyarország térségére például, ami beláthatatlan következményekkel fog járni sajnos. Tehát, hogy nőni fognak erőteljesebben az aszályoknak a gyakorisága, az intenzitása. Úgy tűnik, hogy amit elemeztünk azon indikátor szerint is, az ivatarok gyakorisága is növekedni fog, vagy éppen intenzitása növekedni fog. Természetesen az extrém magas hőmérsékletek is, azaz a hőhullámok intenzitása is egyértelműen növekedni fog. Tehát ez nyára vonatkozóan egyértelműen növeli az élelmiszerbiztonságot, növeli a halálzás kockázatát, és számos egyéb problémát idéz majd elő.
Uh-huh. Szóval, hogy mert önök az éghajlatot milyen szempontok szerint, ugye a csapadék, a hőmérséklet, és még mi az, ami szerint önök vizsgálják?
Hát mi alapján az eredményeket, vagy az állításokat kimondjuk, azok regionális klímamodell eredmények alapján készülnek. Azaz azokat úgy kell elképzelni, mint hogyha egy meteorológiai előrejelző modellek lennének ezek, csak nem 5-10 napra történik ezeknek a futtatása, hanem 50-70 évre, azaz az évszázad végéig történik ezeknek a szimulációknak a végzése. Uh-huh. És itt persze már jöhetnek azok a kérdések, hogyha 5-7-10 napra sem tudjuk megmondani az időjárás, akkor hogyan tudnánk 100 évre, de ugyanúgy ezeket a klímamodelleket teszteljük már a múltra vonatkozóan is, hát elindítjuk például 1950-ben, és akkor megnézzük, hogy vissza tudja adni azokat a statisztikákat, azt a melegedést, vagy azt a növekedést az intenzitásban, csapadékban, télben, tehát a hőmérsékletben, amit ugye megfigyeltünk. Tehát természetesen ezeket a modelleket nem csak úgy a semmiből állítjuk elő, hanem ezek sok szakembernek a több éves munkáját jelentik, mire ezek megfelelően használhatók már is előállítják az eredményeket a jövőre vonatkozóan.
Uh-huh. De ezekben a modellekben miket néznek? Mi minden?
Hát, ezek a klímamodellek gyakorlatilag a Föld egészére megpróbálják megadni a különböző légköri változókat, úgy mint célsebesség, ugye három irány van a térben, tehát XYZ irányban van a szélsebesség megadása, tehát a mozgását vizsgáljuk a légtömegeknek, uh-huh. akkor a nedvesség tartalmát, egy pontos változó, vagy éppen a sűrűségét, illetve a hőmérsékletét, tehát ezek a legfontosabb állapothatározói a légkörnek, és ezeket oldjuk meg minden egyes időpillanatban, egészen elmenve 2100-ig, és ezeknek az eredményeit elemezzük ki.
Uh-huh. Pont a napokban, pár nappal ezelőtt volt egy olyan magas hőmérsékletű nap, amikor azt olvastam, hogy valami 115 éves rekord dőlt meg. És eszembe jutott, hogy ma a Földön ezek szerint nem él olyan, Magyarországon nem él olyan ember, aki emlékezett volna. Tehát senki nem emlékezhet ilyen nagyon melegre, mint ami a múlt héten volt. De önök ugye átlag...
Ez magyarországi rekord, ugye?
Igen.
Igen, valószínűleg ez a 41,3 fokos aznapi új rekord, és ez valóban csak 6 fokra van az abszolút meleg rekordtól, amelyet Magyarországon mértek, 2007-ben egyébként.
2007-ben? Aha.
És hát ez valóban, ez a 40, közel 42 fokos hőmérséklet, ez extrém, és ez nagyon nehéz elviselni.
Mm-hmm. Hol mérnek egy ilyen hőmérsékletet? Úgy értem, hogy általában hol mérik a hőmérsékletet, mert amikor mondjuk reggel azt mondja a rádió, hogy a mai 37 fokot várhatunk, akkor én itt a belvárosban egész biztos tudom, hogy akkor az aszfalt tehát ahogy a házak összezárják a levegőt, tehát hogy sokkal magasabb. És nyilván árnyékról beszélünk.
Igen, így van. Tehát az összes előrejelzett hőmérséklet, amit látunk az időjárás jelentésben, vagy amit a klímamodellekben is nézünk, az mindig egy ilyen szabványos, két méteres magasságban mért, vagy előrejelzett hőmérsékletet jelenti. Tehát pont azért ilyenkor megemlítik az előrejelzők, hogy egyes térségekben ilyenkor talajmenti fagy várható, hiszen mondjuk, hogyha 220 fok van két méter magasan, akkor egy szélcsendes napon télen előfordulhat, hogy akkor talaj közelében ugye nulla méteren, hogy gyakorlatilag fagy lehet.
Uh-huh.
Tehát ez két méteres magasságban mérik.
De hol?
Egy ilyen,
hol? Valahol
egy ilyen
fehér
házban, tehát még arra is figyelnek, hogy a méréskor ne tudjon fölmelegedni ez a terület, amelynek a hőmérsékletét mérik.
Uh-huh.
Tehát egy ilyen fehér, jól szellőző kis házban, házikóban mérik, és az is egy szempont, hogy azért távol legyen minden egyes épülettől, tehát nem jó, hogyha egy ilyen betondzsungel közepén van ennek a mérőállomásnak vagy a mérőkertnek a hőmérő házikója. És ugyanakkor vannak olyan mérőpontok, például a második kerületben, ami a belvárosi klímát, Budapest belvárosi klímáját próbálja reprezentálni, ez ott van a Szél-Kálmán térhez közel, ez hivatott a melegebb területet, azaz az aszfalttal teli területet bemutatni.
Uh-huh. És mennyire, hány ilyen pont van, illetve hogy mi a tapasztalat? Az jutott, ahogy beszélgettünk, az jutott most eszembe, hogy amikor a nővéremtől Budáról átjövök a pesti oldalra, mindig azt tapasztalom, hogy legalább 3-4 fokkal más a hőmérséklet. Mindig.
Mármint, hogy Budapesten,
magasabb
belül melegebb van, mint Budán.
Igen.
Hát így van, egyrészt a Dunának is egy ilyen hűtő hatása, tehát közvetlenül a Duna part közelében ott valóban kicsit enyhébb a hőmérséklet, mint például a nagyon kevés zöld felülettel bíró Deák, Astoria, Oktogon, ebben a térségben Blaha Lujza tér például, vagy Keleti Pályaudvar, itt ugye nagyon kevés a zöld felület, és nagyon sok az aszfalt, a térkő, és itt sajnos valóban jobban fel tud melegedni a közeg, a léghőmérséklet, mint például a Duna közelében. Ugyanakkor Budán is, mivel itt jobban több a zöld felület, illetve itt magasabbra is tudunk menni a tengerszinttől számítva, ez itt valóban hűvösebbek tudnak lenni a nappalok.
Uh-huh. Önök, mint éghajlatkutatók, kivel vannak kapcsolatban? Például a városfejlesztéssel, arra vagyok kíváncsi. Közvetlen kapcsolatban vannak, tudnak oda hatni esetleg? Tehát a Keleti pályaudvar említette, az nem régen volt felújítva, vagy lett felújítva. Egy darab fát nem nagyon látok a buszmegállókban, mindig arra gondolok ilyenkor, hogy nem tudom, nem tudják a várostervezők, hogy minden ember fel fog forni, míg vár a hetesre? Például. Tehát, hogy önök vannak össze vagy kapcsolatban például a város tervezőkkel?
Igen, erre azt mondom, hogy igen, hogy vannak ilyen projektek, amikor figyelembe veszik a város klímamodellezők eredményeit is. Tehát vannak ilyen nagyon finom felbontású modellek, amelyek megpróbálják megadni, hogy mely területei a legmelegebbek a városnak, és akkor ilyenkor várostervezéskor, vagy mondjuk felújításkor figyelembe tudják venni ezeket az eredményeket is, amelyek ezekből a modellekből ki lehet nyerni. Tehát igazából csak pénzkérdése, hogy akkor egy ilyen tervezéskor mennyire tudnak az éghajlatváltozásra, vagy éppen a város klímamodellezéssel hagyatkozni ezek a felújítási projektek.
Uh-huh. Azt mondja, pénzkérdése. Szóval azt mondja, hogy a jövő az olyan, hogy nem lineárisan felfele fog menni a hőmérséklet, hanem arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy szélsőséges időjárási jelenségek lesznek.
Így van, tehát a folyamatok sajnos nem lineárisak, ami jövőben várható, hiszen most is látjuk már, hogy például a hőmérsékletet vizsgáljuk. Bocsánat, kicsit reggel van még, és a hangom kicsit rekedt.
Mindenben.
Hogy a globális felmelegedés is gyorsulni látszik, és ez különösen hazánkban is jól kimutatható, hogy például itt a 70-80-as években volt egy gyengébb lehűlési időszak a melegedés tekintetében, ugyanakkor a 90-es években jelentősen gyorsulni kezdett a felmelegedés hazánkban. Aztán ez a 2005-es, 2010-es években kicsit lassulni látszott a melegedés, és most újra a 2020-as évektől jelentős gyorsulásba kezdett ez a felmelegedés. Tehát látjuk, hogy nem lineárisak ezek a folyamatok, hiszen az éghajlati rendszert nem csak a légkör határozza meg, hanem az egyéb geoszférák is, úgy mint például a krioszféra, azaz a jegek, a földön lévő jegek is meghatározzák, hogy például egyes folyamatok hogyan hatnak vissza a többire. Mondok egy példát, hogyha a jegeket eltüntetjük a föld felszínéről, akkor azáltal sötétebb lesz a felszín, azaz növekszik az albedó, és ezáltal több napsugárzást tud magába szívni a föld, és jobban fel tud melegedni. Tehát az egy ilyen pozitív visszacsatolásként hat a felmelegedésre. És akkor számos egyéb példa is említhető, hiszen ezek a visszacsatolások próbálják kicsit kimozdítani a rendszert, vagy hát az egyensúlyára próbálják visszaállítani. És ugye nem csak ez van, hanem van a víz, tehát a hidroszféra is, és az ugye a föld legnagyobb részét ugye ez borítja, vízfelületek, és valóban pont ezeket a folyamatok miatt nem lineárisak a változások sajnos, hát valamikor jobban beindulnak majd a változások, és tényleg, amit eddig tapasztaltunk, azok semmik sem lesznek ahhoz képest, ami majd a jövőben várható.
Önök hogyan tudják elképzelni azt, amiről azt írják a médiában, hogy elképzelhetetlen, vagy azt mondja, hogy olyan fogunk tapasztalni, amit eddig még nem. Tehát, hogy ön el tudja képzelni azt, amiről azt mondjuk, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy mi lesz?
Hát, igen, el tudom képzelni, mert például a modellek mutatnak olyan hőmérsékleteket, amelyek hazánkban még nem fordultak elő. Tehát, hogyha veszük azt, hogy a század végére a nyaraink még 5-6 fokkal melegebbek lesznek, akkor az azt jelenti, hogy olyan hőmérsékleteket kell elképzelni, amelyek hazánkban még eddig elképzelhetetlenek voltak, uh-huh. Az 50 Celsius fokokat. Tehát, hogy sajnos ez ott valószínűleg, majd ugye nyilván nem tudjuk validálni addig, mert nem fogunk addig élni, de hogy valószínűleg ezek a hőmérsékletek hazánkban is elképzelhetőek lesznek, nem úgy, mint például most, ugye talán Törökországban nemrég mértek 50 Celsius fokot, ami új rekord lett ott, és sajnos ezek a hőmérsékletek egyre északabbra tolódnak, és nálunk is elképzelhetőek lesznek. Tehát sajnos mutatnak olyan eredményeket ezek a klímamodellek, amelyek az eddigi eloszlásra nagyon kitérnek, tehát egy ilyen kiugró értékek jelentkeznek, amelyek eddig ugye úgy gondoltuk, hogy hát ez nem létezhet.
Uh-huh. És de létezik. Jó, hát a múltkorában találkoztam egy ismerősömmel, azt kérdeztem, hogy ő milyen kedve, ma mondta, hogy nagyon jó a kedve, kérdeztem, hogy hogy létezik az, miközben itt a világ vége van, meg a olyan hőmérséklet lesz, hogy, és azt mondta, hogy igen, itt a világ vége, élvezd. Ezt mondta.
Abszolút, tehát ez is egy hozzáállás, de az is egy hozzáállás, hogyha kicsit realistában fogjuk fel ezt az egészet, és akkor megpróbáljuk mind közösen egy picit hozzátenni az egészet. Azáltal, hogy mondjuk kevesebbet pazarlunk, több zöld felettet ültetünk, arra költjük igazából a pénzt, ami a jövőben vissza megtérül, tehát hogy így olyan beruházásokat támogatunk, nem annyira térköveket, és mondjuk a felesleges, kevés ember számára értékes épületeket, mint például a stadionok, tehát sajnos lehet ügyesen is csinálni ezt szerintem, és el lehet kerülni azt, hogy nagyon rossz legyen számunkra a jövőben.
Uh-huh. Jó, hogy mit tehet az egyén, és mire érdemes figyelni, talán ezt a jövő hónapban, hogyha majd tudunk beszélgetni, akkor ezeket a kérdéseket tovább boncolgatjuk, jó?
Rendben, köszönöm.
Köszönöm szépen. Szabó Pétert hallották, éghajlatkutatót.
Viszont hallásra.
Néhány csillag hull az égre, az ég leszáll. A harc megáll, s egy dal körbe jár, hogy Uram, küldj végre békét, küldj végre
békét. Akkor ez a mai szombat reggeli magazin műsor, ahogy a végéhez közeledik, igyekszünk kicsúcsosodni. Itt van velünk a stúdióban Nagy Bercel, aki egy mesét hozott el nekünk most, és remélhetőleg majd mostantól minden hónapban lesz ez a meserovatunk. Hogy miért pont ezt a mesét, és hogy egyáltalán honnan van a mese, ezt majd utánára hagyjuk, a mese után hagyjuk. Bercel.
Ez egy kínai mese, a címe az, hogy Túlán a festő. Valamikor réges-régen Kínában egy aprócska faluban élt egy idős festő, akit Túlánnak hívtak. Semmi más nem festett, mint emberi arcokat. Minden nap 7 portrét. Egy héten 7-szer hetet. Vasárnap aztán, mikor elkészült az utolsó portréval is, fogta a munkáit, kitette aprócska kunyhójának a falára, hogy napvilágnál is megcsodálhassa őket. Azt figyelte, megvan-e rajtuk minden, ami ott kell, hogy legyen az emberi arcon. A vonásoknak a melegsége, a tekintetnek a fénye, az ajkakon az utolsó errebbenő szavak. Amikor úgy látta, hogy mindez ott ragyog, akkor büszkén kihúzta magát. Összerakta a rajzokat, és elindult a piacra. Idős volt, nem sok dologra volt szüksége, de minden vasárnap bevásárolt. Vett valamennyi rizset, olykor egy kis húst, ha fogyóban volt, akkor valamennyi gyertyát, és persze, ha kellett, pótolta a rajzeszközöket. Aztán kiment a piac elé, és megpihent egy fának az árnyékában. Össze is súgtak az emberek. Persze, szegény Túlán, idős már, erőt kell gyűjtenie, hogy haza tudja cipelni a csomagját a falu végére. Pedig egész más történt ilyenkor. Anyagot gyűjtött Túlán a következő rajzaihoz. Figyelte az emberek arcát, hogy beszélgetnek egymással. Nézte az érzéseiket, a grimaszaikat. Aztán hazaballagott. Így ment ez napról napra és évről évre. Míg nem eljött az a pillanat, ami a legtöbb mesében eljön, hogy az egek ura magához hívta a halált, és így szólt: Tuolánt akarom ma látni, hozd őt elém. Meg is indult a halál azon nyomban, hogy ne menjen egyedül, maga mellé vette a szélvészt, a mennydörgést és a zivatart. Akkor a vihart kavart, hogy maga is alig tudott átvergődni rajta. Ezért fáradtan és bosszúsan érkezett meg éjszaka Tuolán kunyhójához, és dühösen zörgetett be az ajtaján. Tuolán nyugodtan válaszolt: lévj be! Ahogy belépett a halál, különös látvány tárult a szeme elé. Egy aprócska szobában a festő az ajtónak háttal dolgozott. Egy gyertya fényénél pingálta éppen festményét. A halál, ahogy áttekintett a válla fölött, azt látta, hogy egy ártatlan gyermeki arcot fest éppen, amin ott volt egy gyönyörű, tiszta mosoly. Foglalj helyet, egy kis türelem, mondta Tuolán. Iszonyú dühös lett a halál. Hát sokkal több tiszteletet remélt, egyáltalán nem ehhez volt szokva. Amikor ő megérkezik valahova, hogy sírás, rettegés, borzalmak fogadják. Felbőszítette ez a nyugalom, fogta hát, és erős csont ujjait Tuolán nyaka köré fonta hátulról, gondolta, hamar végzek ezzel a pimasz kis öreggel. De akkor újra megpillantotta a festményt. Azzal az ártatlan, derűs mosolyjal a lányka harcán, és csontujjai lehanyatlottak. A halál hátra húzódott, és csöndesen elsonfordált. Szinte hang nélkül tette be maga után az ajtót, és hamarosan ott állt az egek ura előtt. És hol hajtad Tuolánt? Kérdezte az úr, csodálkozva. Megbocsáss, felséges uram, éppen egy festményt készített, egy gyönyörű, ártatlan mosolyú kislányról. Nem volt szívem elhozni a lelkét. Elcsodálkozott az úr. Micsoda különös dolog. Egy festő, aki visszarettentette magát a halált. Most azonnal látni akarom Tuolánt. Hozd ide nekem. A halál gyorsan visszatért a már ismert úton. Tuolán kint ült a kunyhója előtt. Megfésülködött már, szakállát is lesimította, hóna alatt ott voltak festő és rajzeszközei. Halál, meddig kell várnom rád, hiszen mondtam, hogy csak egy pillanat türelmet kérek. Mehetünk? Kérdezte a halál. Mehetünk, válaszolt Tuolán. Erre a halál minden hókusz-pókusz nélkül köré terítette hatalmas fekete köpönyegét, és egy szempillantás múlva már ott álltak az egek ura előtt. Ó, hát te vagy Tuolán, az a híres festő, aki magát a halált is visszarettentetted. Mondd csak, milyen élet adatott neked, barátom? Úgy tudom, hogy elejétől végéig egyetlen egy dologgal foglalkoztál, emberi arcokat festettél. Nem volt ez unalmas számodra? Tuolán szerényen mosolygott. Hogy is lehetett volna, felséges jó uram? Hiszen tudhatod, hogy az egész teremtett világnak ez a legszebb része, a leggyönyörűbb tája, legfőbb békessége az emberi arc. Nos, ha így tartod, mondta neki a teremtő, akkor most gyere velem. Néhány lépést tettek, és eljutottak egy napsütött terétre, ahol mindig zöldelnek a fák, nyílnak a virágok, lágy szellő lengedez, és a rét közepén, a kövek közül tiszta vízű forrás fakad. Így szólt akkor a teremtő. Nézd csak, Tuolán, mostantól fogva itt lesz lakhelyed. Ez maga az élet forrása. Valamennyi pillanatban egy új lélek a forrásból felmerül, te adj arcot nekik. Így van, így volt, és így lesz. A másik világon él egy csodálatos művész, aki végtelen szeretettel és műgonddal festi mindannyiunk vonásait. Ő az, aki meg tudta festeni azt az ártatlan mosolyt, amely egyszer a halált is visszariasztotta. Azt a derűs mosolyt, amely előbb-utóbb átsuhan minden új szülöttnek az arcán. Azt az árnyéktalan, tiszta mosolyt, amelynek fénye csak úgy, mint a halhatatlanság fénye, ma is ott ragyog mindannyiunk ábrázatán.
Na jó, hogy miért pont ezt a mesét, azt szerintem már nem is kérdezem meg. Arra rájöttem közben, vagy valamit gondolok erről. Legyen szép napjuk, ez volt a Civil Rádió szombat reggeli magazinműsora. Nagy Bercelt hallották most mesét mondani, én Tímár Andrea vagyok, a technikusi pultnál Petik András. Viszontlátásra!